Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a remény lesz. Ebben a műsorban ismét Karsai Nóri barátnőm fog kérdezni, én pedig most a válaszoló székében ülök.
Át is veszem a szót. Hadd mutassam be újra röviden Veronika nővért. 35 éve szerzetes nővér, 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, aztán később kinőtte magát mentálhigiénés lelki gondozóvá, fókusztrénerré, jelenleg a közösség homokkomáromi kolostorában él, és a képzések felelőse. A három isteni erény közül, ami ugye a hit, remény és a szeretet, valahogy mindig a remény tűnik nekem a legmegfoghatatlanabbnak. A hitet azt elég konkrétan tudjuk definiálni, teológiailag is akár. Szeretetről is nagyon sokat beszélünk, annak a különböző szintjeiről, aspektusairól, mindegyik olyan megfogható, meg sok szó is esik róluk. A remény meg, mintha úgy háttérbe szorult volna. Mit gondolsz erről?
Úgy látom, hogy a remény, a reményünk két végponton helyezkedik el. Mondjuk, ha a remény egyenesét elképzeljük, van az a bizonyos csokonai féle csalfavak remény, kit teremt magának a boldogtalan, ami végül megcsal, és a remény, mint isteni erény, amivel a Szentlélek ajándékoz meg, ami nem csal meg. Egy kicsit nézzük ezt a csokonai verset, amit biztosan sokan kívülről fújnak, mert az iskolában megtanultuk meg, valahogy úgy összeillik a mi emberi valóságunkkal sokszor. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfavak remény, kit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Biztatom valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Tehát ez egy ilyen ellen evangélium, így pont így az evangéliumnak az ellentéte, még a szavak is nagyon hasonlóak, de valahogy ilyen teljesen sötét és ellentétes kontextusba kerülnek. Tehát ez a remény, mint valami bálvány jelenik meg, egy égi tünemény, aki csak játszik az emberrel, csalfa vak remény, és ki teremti? A boldogtalan ember teremti magának, és végül a megcsalás a vége. Ennek a remény egyenesnek a másik végpontja pedig, amit Ferenc pápa mottóul választotta Szent Évet meghirdető bullájának, ez a római levélből van, a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. És itt egy olyan reményről van szó, ami Isten ajándéka, amit a Szentlélek áraszt a szívünkbe, és ami szorosan kapcsolatban van a hittel és Isten szeretetével. És azért nem csal meg, mert az alapja Isten szeretete, Isten ígérete, az alapja az, hogy Jézus eljött, hogy megváltson, ez a megváltás megtörtént, és mindez állandó.
Sokszor, mintha passzívan állnánk a reményhez, mintha ez valami olyan dolog lenne, hogy így vagyunk, kiszolgáltatva, és akkor tőlünk függetlenül megtörténik, vagy nem.
Vagy nem. Vannak dolgok, amikben tényleg csak reménykedhetünk, hogy megtörténnek, mert nincs ráhatásunk. Például, ha azt mondom, hogy remélem vasárnap sütni fog a nap, és el tudunk menni kirándulni, az, hogy sütni fog a nap, ebben reménykedhetem, de nincs különösebb ráhatásom. De már olyasmit mondok, hogy remélem egyszer tényleg orvos leszek. Hát ezért nagyon sokat kell majd tanulnom, dolgoznom, ez magától nem fog megtörténni, tehát ez nem csak a reménykedés kategóriája. A remény vagy a reményeink megvalósulásához bizony kell döntés, cselekvés. A remény kegyelemként jelenik meg ebben a római levél idézetben. A kegyelem, tudjuk, az egy ingyenes ajándék, de mindig az embertől is függ, hogy hogyan fogadom be. Mit teszek érte, hogy az bontakozzon bennem. Tehát az ember cselekedetével, a személyes hitével, szeretetével nagyon is összefüggésben van. És itt eszembe jut Pál Ferinek egyik története, amit biztosan nagyon sokan hallottak már, és meg is jegyeztek. Nagyon szeretem a csattanóját. Ugye úgy szól a történet, hogy egy fiatal ember várja a mennyasszonyát a pályaudvaron, és közben egy idősebb úr is várja a feleségét a pályaudvaron, aki előbb megérkezik, mint a fiatal. És a fiatal ember elcsodálkozik, hogy milyen nagy örömmel, szeretettel üdvözlik egymást. Hát ezek most is szerelmesek egymásba. És akkor megjegyzi ez a fiatalember, hogy remélem, majd velünk is így lesz a mennyasszonyommal. Erre az idős úr ezt válaszolja: fiatalember, maga ezt ne remélje, maga ezt döntse el.
Ezek szerint a reményben is van egy ilyen döntésfaktor, mint ahogy a szeretetben is szokták mondani.
nagyon sok döntés, cselekvés, kezdeményezés faktor van a reményben.
Térjünk vissza ehhez a remény egyeneshez, amit említettél, így a Csokonai és Szent Pál, és ami kettő között van, egyeneséhez. Van egy éles választóvonal a két véglet között?
Az a jó, hogyha nincs választóvonal az emberi reményeink és az Istentől kapott kegyelem remény között. Fontos, hogy ez az isteni kegyelem, ez a remény, ez az isteni erény egészen átjárja az emberi reményeinket, az emberi döntéseinket, cselekedeteinket, kapcsolatainkat. Hogy értsük ezt? 16. Benedek 2007-ben kiadott egy enciklikát a keresztény reményről, ennek az a címe, hogy Spe Salvi, és nagyon-nagyon ajánlom ennek az átolvasását, hihetetlenül mély és teljesen érthető, és ebből tényleg nagyon jól megtudjuk, hogy mit értünk remény alatt. Szóval ő azt mondja, a remény bevonja a jelenbe a jövőt, úgy, hogy a jövő ezután nem tisztán, még nem. Az a tény, hogy ez a jövő létezik, megváltoztatja a jelent. A jelent megérinti az eljövendő valóság, és így a jövendő dolgok belépnek a jelenbe. Egy kicsit bontogassuk ezt a mondatot. A remény bevonja a jelenbe a jövőt. Milyen jövőt is? Az új szövetséggel és azzal, hogy Jézus megváltott minket, a hívő helyzete radikálisan megváltozott. Ugye a megváltottság előtti állapothoz képest. A keresztény egyszerre él a már igen jelenjében, ami azt jelenti, hogy már meg vagyok váltva, Isten gyermeke vagyok, megkaptam az ígéreteket, megkaptam a Szent Lelket, megkaptam az üdvösségre vonatkozó ígéretet Jézustól. Ugyanakkor ott van a jövőre vonatkozó még nem, tehát még nem élek a mennyben, még nem élek a boldog színelátásban, még nem látom Isten színről színre, még nem ölelhettem át Jézust érzékelhető módon, de ha Istennel élek, ha rá vágyakozom, ha Jézust követem, akkor a mennyország valósága bizony át fogja járni a cselekedeteimet, a szavaimat, a terveimet, a kapcsolataimat, a reményeimet. És ez a bizonyos boldog örökké valóság, az nem egy jövő közeli vagy távoli, attól függen, hogy majd mikor halunk meg, hanem ez már elkezdődött a jelenben, itt van a jelenünkben. Henri de Lubac, egy híres francia teológus azt mondja, az örök élet nem egy jövőbeli élet. A szeretet által már itt a földön belépünk az örök életbe. És tegyük hozzá, hogy ha nincs meg a mennyország távlata, akkor milyen értelmet tudok adni a földi dolgaimnak? Akkor minek tanuljak, minek dolgozzak, minek fáradozzak, minek tartsak ki? Tehát én nem is tudom, hogy lehet keresztényként a mennyország távlata nélkül élni.
Igen, van egy erős ilyen az üdvösségre irányuló távlat ebben a reményben. És ha már az üdvösségnél tartunk, de egyszer valaki azt mondta nekem, hogy majd milyen jó lesz a mennyországban, mert hogy csak Isten meg én leszek ott. Akkor én így elgondolkodtam, hogy igen, szerintem is jó lesz a mennyországban, de abban reménykedem, hogy majd ott az emberi kapcsolatok is a teljességben lesznek. Abban reménykedem. Mert hogy nem mindegy, ugye, hogy mire nézünk, amikor az üdvösségre nézünk, hogy egy ilyen individualista elképzelés van. Tehát engem pont az lelkesít, hogy majd együtt lehetek azokkal, akikkel a Földön találkoztam, és hogy ugye szeretett kapcsolatok is kiteljesednek.
Engem is ez lelkesít. A reményünk semmiképp nem individualista, bár nyilván van egy személyes része is, mert igen, csak Isten és én, ez is része lesz, hogy végre színről színre látom, végre átöleljük egymást, végre a szíven nyugszom. Igen, ugyanakkor nem egyedül akarok ott lenni, és nem is egyedül leszek, még ha akarnék se. Hagy idézem megint Benedek pápát, aki azt mondja a Spe Salvi-ban, a Jézussal való kapcsolat azzal, aki mindnyájunkért odaadta magát. A Jézus Krisztussal való közösség bevon bennünket az ő mindenkiért valóságába. Ezt teszi a mi létmódunká. Elkötelez bennünket mások iránt. Hát az, hogy Jézus minden emberért kivétel nélkül odaadta az életét, minden embert megváltott. Ez fontos, hogy a mi létmódunkban is megjelenjen, egészen átjárjon minket. Elkötelez arra, hogy úgy éljek, ahogy Jézus élt, amit ő tanított nekem, hogy ajándékká váljak, hogy a barátaimért adjam az életemet. Lehet, hogy ez nagyon kis lépésekben történik, de mégis ez az irányultságom. És a mennyország élettel kapcsolatban nyilván pontosan nem tudjuk, hogy az milyen lesz, hogyan lesz, de azt tudjuk, hogy végre nem lesz korlátja a szeretetnek, beteljesedik minden, amire a Földön csak vágytunk, együtt és végtelen örömben fogunk élni nem csak Istennel, hanem egymással is, És amikor azt mondjuk, hogy egymással, akkor nyilván nagy öröm lesz találkozni esetleg a nagymamánkkal, a szüleinkkel, a barátainkkal, akik már előttünk elmentek. De lehet, hogy ott lesz a szomszédunk is, akivel kellemetlen volt a kapcsolat, ott lesz a főnökünk is, ott lesz az anyósunk is. És ami engem különösen lelkesít, hogy nem lesz korlátja a szeretetünknek. Mert itt a Földön sokszor korlátja van, sokszor akadályokba ütközünk, a sebzettségünk miatt, a szűklátókörösségünk miatt, vagy elsodor minket az élet, vagy nem tudunk kommunikálni, nem értjük egymást, szeretni akarunk, de közben karmoljuk egymást, és a mennyország lesz az az élet, ahol végtelenül tudunk majd mi is szeretni.
Lehet, hogy ez az individualista hozzáállás is az oka annak, hogy sokszor úgy már nem igazán reménykedünk a mennyországban, hogy ez a mennyország utáni vágyakozás, a feltámadás, mint távlat, ez sokszor még a templomban járó emberek életéből is hiányzik. Lehet hallani nagyon sokszor, hogy onnan még senki nem jött vissza. Tehát, hogy igaziból annyira nem biztos, hogy lesz ebből valami.
Igen, ez egy olyan közhely, amit nagyon sokszor hallunk, és meglepő módon imádkozó, napi templomba járó emberektől is. És ez döbbenetes hívőként 2000 év kereszténység után. A mennyország távlata inkább értetlenséggel, reménytelenséggel párosul, főleg ha valaki ezt a mondatot komolyan gondolja. Hát erre mondja Szent Pál az 1. Korintusi 15-ben, ami ugye a hit hirdetésnek a magja, az a bizonyos kérügma. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Ugye ő az, aki visszajött, megmutatta, hogy mi az feltámadni. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. Tehát amennyiben leállunk annál a mondatnál, hogy onnan még senki nem jött vissza, tehát csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, imádkozunk szépen gyerekekért, vizsgasikeréért, anyagi jólétért, akkor Pál azt mondja, hogy minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mert a mi reményünk távlata az, hogy Jézussal együtt feltámadunk. És itt eszünkbe juthat az a bizonyos horgony is, ami a reménynek a szimbóluma, ez a zsidókhoz írt levélben jelenik meg, és az örök üdvösségre célozva a reményt lelkünk biztos és szilárd horgonyának nevezi. Tehát a remény az egy horgony. A horgony az egy nagyon megfogható dolog, méghozzá jó nehéz is, amit ugye a hajósok dobnak le a tenger mélyére, vagy a tó mélyébe, hogy biztosan megtartsa a hajót, hogy az a hajó ne sodródjon, el ne boruljon fel. De a mi hitünknek a horgonya, a mi életünk horgonya, az hova van vetve? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, a függöny mögé ér, ahová elsőként lépett be értünk Jézus. Tehát a mi horgonyunk nem a mélybe, a tó fenekére van kivetve, hanem a mennyországba fölfelé, amennyiben a mennyország fönt van, de hát mondjuk ez egy ilyen általános szimbólumrendszer. Mi fölfelé Istenbe vetjük a horgonyunkat, ami nagyon biztosan megtart. Ugye Jézus azt mondja a búcsú beszédében, hogy ugye elmegy a mennybe, de azzal vigasztalja a tanítványokat, hogy visszajövök értetek, mert azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Tehát Jézusnak ez az ígéret, ez a jézusi vágy, ahova én a horgonyomat vetem. Jézus azt akar, hogy vele legyek, és én vele akarok lenni. Ez az én biztonságom.
Úgy tűnik, hogy reményre általában a nehéz helyzetekben van szükségünk. Ugye abban nem szoktunk reménykedni, ami úgy biztosnak tűnik. Tehát, hogyha mondjuk van munkahelyem, akkor nem kell reménykedni abban, hogy holnap is lesz, vagy hát na, így általában véve. Ha végignézzük a saját életünket, vagy ezeket a végletesen nehéz történelmi helyzeteket, akkor két lehetőség van, az ember vagy reménytelenségbe süllyed, vagy Istenbe veti a reményét, és akkor ez a remény ki tudja emelni, és egy újabb távlatot kap az élete.
A Bibliában, a páli levelekben, Péter leveleiben, a zsidókhoz írt levélben, a remény, igen, sokszor összetartozik a megpróbáltatással, az álhatatossággal, a küzdelmekkel, sokszor ez a kontextusa. Például a római levélben Pál ezt írja, dicsekszünk a reménységgel, ha hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad. A türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Tehát a reményünk elsődleges tárgya az, hogy részesei leszünk az isteni dicsőségnek, és részben már vagyunk is, de Pál rögtön hozzáteszi, hogy a szenvedéseinkkel is dicsekszünk. Tehát a szenvedés is túlmutathat önmagán, mert a szenvedésből türelem fakad, a türelemből erény fakad, a kipróbált erényből reménység fakad, és ez a remény, ez nem csal meg. És nyilván ez a bizonyos végletes helyzetekben megtapasztalt remény, ez egy isteni kegyelem, ezt a mi véges emberi erőnkkel nem tudjuk előállítani. Ezt nyilván befogadhatjuk, és mindig kétesélyes egy emberi végletes megpróbáltatás, hogy vagy elkeseredek, vagy Istenbe vetem magam, de nyilván erre nincsen recept, ez egy nagyon személyes út lehet mindenki számára. És most eszembe jut egy konkrét helyzet, ami mindannyiunk tapasztalata, a Covidról beszélek, hiszen ez 5 évvel ezelőtt kezdődött, és biztosan emlékszünk, hogy így 20-20 márciusában, amikor még csak azt láttuk, hogy van itt egy teljesen ismeretlen új betegség, rengetegen meghalnak, be kell zárkozni a lakásunkba, maradj otthon, leállnak a munkahelyek, nem lehet kimenni az utcára, és hát nagyon sok ember reménytelenségbe, félelembe, pánikba süllyedt, és az embereknek egy kis része pedig nagyon sokat tett azért, hogy a betegekkel törődjön, gyógyítsa őket. Mentősök jöttek, orvosok dolgoztak éjjel-nappal. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes világtapasztalat volt. Mit csinál az egyház ebben a helyzetben? Nyilván nagyon fontos, hogy az egyház beleálljon a betegek gondozásába, a lelkek mentésébe, a lelki gondozásba, és már márciusban megtörténik az, hogy Ferenc pápa az üres bazilikában, az üres Szent Péter téren Urbi et Orbi áldást ad. Vagyis visszavezet minket Jézushoz, ahhoz a hozzáállásra, hogy ő rátekintsünk, ő itt van, ő törődik velünk, és ezt a világon mindenütt közvetítette a tévé. És nekem ez egy nagyon erős élmény volt, és sokan mondják, hogy ugyanígy élték meg. Én akkor ezt egyedül néztem a tévében, a szüleim lakásában voltam, és apukám éppen elaludt mellettem a fotelben, de egyre mélyebben szívtam magamba így Jézus jelenlétét, törődését, szeretetét. Akik látták, biztosan emlékeznek rá, de azért fölidézem egy kicsit, hogy hogyan is történt. Üresen ott volt a Szent Péter tér, tudjuk, hogy Olaszországban volt talán a legtöbb beteg és halál, úgyhogy ők nagyon hamar bezárkóztak. A Szent Péter bazilikában ott van a pápa, egy nagyon kicsi asszisztenciával, csak egy-két ember segédkezik mellette. Először valaki felolvassa az evangéliumot, éppen azt az evangéliumot, ahol Márknál Jézus a bárkában alszik, és elkezd hánykódni a bárka, jönnek a hullámok, és a tanítványok kétségbe esnek, felkeltik Jézust, és azt mondják neki, hogy Mester, nem törődsz el, hogy elveszünk? Tehát itt van Isten igéje. És a pápa elkezd ezen nagyon mélyen elmélkedni, beszélni róla, hogy most mi is így vagyunk, hogy oda kiáltjuk Jézusnak, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És ezt Jézusnak mondjuk, aki az életét adta értünk, aki folyamatosan velünk van, törődik velünk, ő ne törődne velünk most ebben a helyzetben is, hogy Covid van? És van egy ilyen egyszerű mondata a Szentatyának, hogy ha Jézust öleljük át, a reményt öleljük át. És akkor föltetjük a kérdést, hogy hogyan is tudom én átölelni Jézust. És milyen gesztusokat tesz akkor Ferenc pápa, hogyan öleli át Jézust. Először is itt van Isten igéje, az élő ige. Utána oda megy Máriához, imádkozik Máriához, ugye a betegek gyógyítójához. Utána oda megy a feszülethez, és a feszület előtt imádkozik, Jézushoz imádkozik. És nyilvánvaló ott azon az üres nagy téren, hogy itt van velünk Jézus, aki meghalt értem. És utána kiteszik az oltári szentséget, és a pápa csak ül, csendben az oltári szentséggel szemben imádkozik, ott van vele, rátekint. És én is emlékszem, hogy ott ültem a lakásban, a fotelemben, annyira mély imádság alakult ki, és nyilván attól, hogy ezt az egész világon közvetítették, az egész világon így imádkoztunk együtt, tévén keresztül, és ez nem jelentett problémát, nem volt távolság. És utána Ferenc pápa megfogja az oltári szentséget, és kimegy vele a bazilika elé, és áldást ad, megáldja az üresnek látszó város, nyilván az emberek ott vannak, csak lakásokba bezárkózva, közben hallani egy mentő szirénáját is, és akkor az ember átérzi, hogy itt van Jézus, és megáld engem. A világunkkal van, ő velünk van ebben a helyzetben. És az, ami olyan nagy reményt adott akkor ez az esemény, és most 5 évvel később egy pár napja megint megnéztem, mert videón a YouTube-on meg lehet nézni, és ugyanolyan hatással volt rá, hogy igen, ez az egyház feladata, ez a pápa feladata, Jézushoz vezetni, oda menni hozzá, oda vezetni, jelenvalóvá tenni, összekötni vele, egyrészt az imában, másrészt nyilván az irgalmasság, a szeretet cselekedeteiben is.
Ferenc pápa a 2025-ös szentév mottójául ezt választotta, a remény nem csal meg, és kéri, hogy legyünk a remény zarándokai. A bullájában leírja, hogy konkrétan hogyan lehetünk a remény zarándokai. A béke megteremtésével, a betegek ápolásával, az éhezés megszüntetésével. Ezek ilyen nagyon nagy célok, meg nagyon nagy szavak. Neked személyesen mit jelent a remény zarándokának lenni?
Igen, ahogy olvastam a bullát, hogy figyeltem, hogy hol érint meg, hogy hol kapok hívást, hogy hogyan legyek én a remény zarándoka. De most valami olyasmit szeretnék elmesélni, ami a valóságon volt az utóbbi 4,5 évben, egészen októberig. Anyukám kíséréséről van szó, akit 4,5 évig kísérhettem az élete végén, és októberben halt meg. Pont a COVID elején, 2020 márciusában történt, hogy anyukám kórházban volt egy hónapig, és egyszer csak szóltak, hogy vigyük haza, mert kezdődik a COVID, már nem tudnak vele foglalkozni. És valami egészen szörnyű állapotban volt, ami ledöbbentünk, mert egy bőrbetegséggel került be a kórházba, 80 éves volt egyébként akkor, és mivel nem evett, nem ivott, kiszáradt, elesett, egyszerűen már nem tudott magáról, úgyhogy az orvos kérte, hogy vigyük haza, mert jobb lesz neki otthon meghalni. Úgyhogy hát döbbenten, hát mentem érte, kitoltam egy tolószékkel a kórházból, apukámmal együtt hazavittük, és hát azt láttuk, hogy nem, anyukám föl se fogja, hogy a saját házában van, alig tud magáról, nem tud nyelni, nem tudjuk neki beadni a gyógyszereket, amiket az orvos felírt. Hát így eléggé kétségbe estünk, hogy akkor ez most hogy lesz, most mit tegyünk. És aztán hát így ügyesen, vagy néha ügyetlenkedve így elkezdtük őt táplálni, először egy kis húslevessel, azt valahogy le tudta nyelni. A gyógyszereket nem tudtam beadni, mert nem tudott nyelni, kihányta. Úgyhogy hát ebben a kísérésben, ebben a zarándoklatban, amit vele együtt jártam, voltak azért pánikolós helyzetek is, meg kiborulós helyzetek is, de hogy anyukám 1-2 hét után úgy magához tért, nem is volt fekvőbeteg, tudott újra enni, tevékenykedni, viszont elkezdődött egy Alzheimer-kór, úgyhogy hát az egyéb betegségei mellé jött ez a félelmetes betegség, amitől nyilván nagyon-nagyon megijednek a hozzátartozók is, hogy most akkor mit tegyünk, hogy bánjunk, milyen megoldás van. És anyukám, aki meg elég össze volt zavarva, így állt a kis hálóingjében, és kétségbe volt esve, és akkor próbáltam nyugtatni azzal, hogy mindent megteszünk, hogy jól legyél, hogy jobban legyél, törődünk veled, elkísérünk végig-végig, és tudod majd a végén, majd Jézus átvesz téged. És akkor így kétségbe esve azt mondta, hogy de mi van, ha nem vesz át? És olyan nagy szeretet töltött el a szívemet, hogy hát hogy ne venni át Jézus, és anyukám, aki hát nem volt olyan nagyon hívő, csak azért egy kicsit, meg azért egy kicsit imádkozott, Isten nagyon nagy hitet és reményt adott a szívembe, hogy anyukámba kimunkálja azt az Isten gyermekséget, amitől ő egészen hozzá fog tartozni, és persze, hogy átveszi. Tehát a halál az lesz, hogy Jézus nagyon nagy szeretettel átveszi, és én meg ezt ilyen küldetésnek kaptam, hogy kísérjem őt, ahogy tudom, azzal, hogy finomat főzök neki, hogy megtalálom azt az orvost, aki a legjobban tudja kezelni, és valóban ez volt 4,5 éven keresztül, hogy egész jól volt, hogy ügyesen gyógytornázott, és hogy az Alzheimer korban is azért elég jól megmaradt a memóriája, értelmes maradt, és én nagyon büszke voltam rá, még tavaly nyáron is, amikor egyszer nagyon-nagyon sokat kellett várni a neurológusnál, akkor így a betegek elkezdtek beszélgetni, és anyukám is olyan szépen, ügyesen beszélgetett mindenkivel, szépen felöltöztettem, hogy jól nézzen ki, mert fontos, emberi méltóság, és akkor egy fiatal ember ott mondta neki a rendelőbe, hogy milyen szép a néni, és én meg hozzátettem gyorsan, hogy ugye milyen okos? És erre azt mondta a férfi, hogy igen, okosabb, mint más, Alzheimer nélkül, és éreztem, hogy olyan büszke vagyok erre az anyukámra, aki már olyan, mint egy kis madárka, egy kis 45 kilós, de igenis, nagyon szép ez az élet, a sok szenvedéssel, megpróbáltatással együtt, és a végén az történt, hogy hát agyvérzéssel kórházba került, az élete végén egy hétig kórházban volt, intenzív osztályon ápolták, egyébként nagyon szépen mindent megtettek érte, de anyukám már nem tért magához olyan módon legalábbis, hogy beszélni tudjon, hogy reagálni tudjon. És hát minden nap bementünk hozzá apukámmal, és én ott folyamatosan duruzsoltam a fülébe, kicsit imádkoztam, meg bíztattam, hogy nagyon szeretünk, ne félj elindulni, Jézus nagyon szeret, és találkozni fogsz anyukáddal, apukáddal. És egyáltalán nem volt bennem se szomorúság, se kétségbeesés, csak ez a remény, meg ez a egyfajta ünnepélyesség, hogy hát ő most már hamarosan Jézussal lesz. És az utolsó nap, amikor már éreztük, hogy nagyon-nagyon dobog a szíve, már nem fogja sokáig bírni, nehezen veszi a levegőt az oxigénmaszk ellenére, akkor éreztem, hogy itt most már eljött az a bizonyos pillanat, amikor Jézus át fogja venni. És hát akkor hajnalban meg is halt, és utána jött egy nagyon-nagyon szép temetés, amit hát köszönök a nővértársaimnak is, a közösségemnek, mert tényleg egy nagyon méltó, nagyon szép temetés volt, és végig a feltámadás reményében, az énekekkel, a virágokkal, az agapéval, és a családom tagjait nagyon megérintette, akik nem különösebben hívők, vagy egyáltalán nem hívők, hogy ilyen is lehet egy temetés. És hát ilyennek kell lenni egy temetésnek, én úgy gondolom. Szent Ambrus azt mondta, hogy a halál gyógyszer arra, hogy elmehessünk a mennyországba, hogy Jézus átvehessen. Úgyhogy hát én, nekem most ez jut eszembe, hogy így voltam én a remény zarándoka, de mondom, ebben nem csak hősiesség volt, hanem voltak olyanok is, hogy kiabáltam szegény anyukámmal, mert ugye az Alzheimer kóros mindig csak ismételget, aztán már 100-szor elmondja az ember, és akkor 101-szer is elismétli. De nagyon hálás vagyok azért a rengeteg szeretetért, amit Isten a szívembe adott, amit közénk adott, amit a kapcsolatunkba adott, ami korábban nem így volt. És pont ez az élet vége adta meg, hogy ez így történhetett. És Ferenc pápa azt is írja a bullájában, hogy az időseket ápolni, az egy himnusz az élethez, és én ezt megéltem, és nagyon-nagyon vallom, hogy ez így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy beszélgettünk, és a rádión kívül is folytatni fogjuk még sokáig. Igen. A beszélgetéseinket. A beszélgetés és a többi műsor is visszahallgatható a Hangtárban, és nagyon áldott szent évet kívánok a hallgatóknak, a rokonaiknak, családtagjaiknak, barátaiknak, és kívánom, hogy mindenki keresse Isten hívását arra, hogy hogyan legyek a remény zarándoka, mire hív az Úr a mindennapokban, az egész egyszerű történésekben, kapcsolatokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a Barátnővér.
Veronika nővér műsorát hallották. Thank you.